Drága testvéreim, mai alkalommal egy olyan gondolatmenetet szeretnék veletek körbejárni, amely mindannyiunkat feszít. Mi mindannyian szeretünk örülni, örvendezni, vigadozni, de valószínűleg ti is érzitek, hogy Pál apostolnak az a gondolata, amikor felhívja a figyelmünket arra, hogy örüljetek, mondom néktek, mindenkor örüljetek. Ez olyan, mintha egyre nehezebb lenne megvalósítani, olyan, mintha egyre kevésbé múlna rajtunk, hogy bárminek is örülhetünk. Lassan az ember ott jár, és ezt igen jól tesszük, hogyha odafigyeljük, hogy hálával tekintünk, akár egy jó tusolás után, hogy köszönjük szépen ezt a nagy hőség utáni hűvös fürdőt, vagy hálából tekintünk azután, hogy felébredtünk, és az Isten az ő kegyelméből újra megáldott egy egész nappal, vagy hálából tekintünk annak, hogy egy adott betegségből meggyógyított, felépített, és még sorolhatnánk, hogy mennyi mindenért hálásak lehetnénk. De a dolgok úgy tűnnek a környezetünkben, és ezt valószínűleg mindannyian érzékelitek, hogy nem könnyű örülni. Valamikor a tavasz folyamán tartottunk egy előadást Soltvadkerten, a Soltvadkerti Nyitott Szemmel klub keretében, és nagyon tárgyilagosan ábrázolták az előadók, Balogh Gábor, Buda Péter és én, hogy mennyi gond van a világon. És rögtön érteni fogjátok, hogy miért is mesélem el ezt a történetet, amikor a harmadik résznek, a harmadik előadásnak a végén felállt egy férfi, egy vállalkozó férfi, és azt mondja, hogy igen, ezek mind igazak. Látjuk mi is. Fáj a szívünk miatta. De mondjatok már valami örömhírt. Ugye? Tehát az ember egyre inkább ki van éhezve az öröm iránt, és ki van éhezve az iránt, hogy valami olyan örömben részesüljön, ami biztos, valós, semmilyen körülmény nem teszi bizonytalanná. Még itt a bevezetőbe engedjétek meg, hogy a bizonytalanságról csak kettő példát hadd mondjak. Az egyik szintén itt a tavasz folyamán, illetve a nyár elején egy dokumentumfilmben látom azt, hogy egy Szíriából menekült, törökországi menekült táborban 5 gyermekkel menekülő asszony minden nap sírva vitte az Isten elé azt, hogy nem tud a gyerekei szemébe nézni, mert nem tud a gyerekei lábára mást adni a menekült táborban télvíz idején, mint egy papucsot. Szörnyű volt látni ennek az asszonynak a gyötrődését, hogy nem tud a gyerekei szemébe nézni, hogy a túlélésért a legminimálisabb feltételeket tudja biztosítani az életük számára. Persze ilyenkor föl lehet tenni a kérdés, hol vannak a férfiak, hol van a nyugat, hol vannak a segítségek. Ugye rengeteg olyan körülmény lenne, ahol az ember tudna segíteni, de a képességei végesek. Viszont nagyon szívbemarkoló volt ennek az asszonynak a tehetetlensége. És valljuk be őszintén, a társadalom legkülönbözőbb pontján, nem csak ott Szíriában és Törökországban, hanem Magyarországon is egyre több helyen látom a tehetetlenséget. Amikor az emberi képességekből, az ember kezéből kiesnek a megoldások, ilyenkor elvész az öröm, elvész a vigadozásnak a lehetősége, mert hogy nincs is miért emberileg. A másik történet, az pedig valószínűleg sejtitek, egy másik háborús gócponthoz köthető, Ukrajnához, szó szerint Kijevhez, és a kijevi adventista egyház körzetnek a vezetőjétől láttam egy dokumentumfilmet, és ebben elmondta, hogy mintegy 6500 hívő tartozik Kijevben hozzá. És 36 gyülekezetük van Kijevben. És azt mondja, hogy nem volt gázunk, nem volt villanyunk. Bizonytalan volt, hogy ki milyen közlekedéssel hogyan tud eljutni a gyülekezetekbe. De azt mondja, hogy ilyen aktív részvétel, mint a háborús időkben, még soha nem tapasztalt a gyülekezeti tagok részéről. Ugye rögtön értitek azt, hogy amikor fölteszik a kérdést, hogy örvendezzünk. Mikor tudunk örvendezni? Amikor minden rendben van, vagy amikor a sorsunk meg van kérdőjelezve? Mikor tud az ember az életében föltekinteni az örökkévaló evangéliumra, és azokra az ígéretekre, amelyekben, ha hiszünk, akkor örömforrásunk lehet. Mai alkalommal egy olyan igét hoztam elétek, amely talán egy kicsit majd segít megérteni ezt a problémakört, és segít megérteni abban, hogy mire is tekintsünk napjainkban. Mik azok az isteni ígéretek, amelyek alkalmassá tesznek bennünket arra, hogy a megpróbáló nehézségek és körülmények közepette is tudjunk örülni és örvendezni. A mai alapigénket a 118. Zsoltárból hoztam, és a 118. Zsoltár 24. és a 25. versét a következőképpen olvasom. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Ó Uram, segíts most! Ó Uram, adj most jó előmenetelt! Ugye valószínűleg, akik Bibliát olvasnak, vagy hallgattak már többször bibliai előadásukat, pontosan tudják, hogy mit ért a Szentírás azon, hogy ez a nap az. Hogy ez a nap, vagy mit ért a Szentírás azon, hogy ama nap, az a nap. Ez a Szentírásban Jézus Krisztus második eljövetelét értelmező és a második eljövetelét ígérő idézet, amely egyértelműen arra mutat, hogy Jézus Krisztusnak a második eljövetele előtti időszakban, amelyet az Úr rendelt. Mi nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni. Mi nem tudjuk azt, még szerencse. Mi nem tudjuk azt, hogy pontosan, hogy azok a körülmények, amelyet az idők jelei tekintetében elénk tárt, hogy ezek milyen ütemben, milyen súlyossággal és hol, mikor, milyen mértékben fognak jelen lenni, azt viszont tudjuk, hogy az a nap, amely Jézus Krisztusnak az eljövetele, hogy az egyre inkább közeledik hozzánk. De hogy azok a súlyos körülmények, amelyről a Máté 24, a 2 Tesszalonika 2, a Lukács 19 beszél, a Lukács 21 beszél, hogy ezek Jézus Krisztus által profétikusan elénk tárt nehézségek, amelyek nem csak a komplett emberi civilizációt, hanem az egyéneket is megpróbálják, hogy ilyen nehézségek között az ember hogyan tud feltekinteni az Isten ígéreteire úgy, hogy azokból örömforrás és örvendezés és vigadozás származzon, drága testvéreim, ehhez kell a hit. És szeretnék rámutatni azt, hogy szeretnék majd rámutatni arra, hogy nem csak az embernek a sajátja azokban az ígéretekben, amelyeket az Isten adott számunkra való örvendezés, hanem a mennyei szent lények is örvendeznek ennek. Szeretnék most felolvasni a Szentírásból egy rövid szakaszt a Jelenések könyve 19. fejezetéből, ahol azt látjuk, hogy a mennyei szent lények kifejezik az örömüket a megváltás történetnek egy adott szakaszában. Azt olvashatjuk a Jelenések könyve 19. fejezetében, a 6., a 7. és a 8. versnek az A részében, hogy pontosabban a következőképpen olvasom. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát, mondván, Alleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyorcsba, mert a fehér gyorcs a szentek igazságos cselekedetei. Direkt nem olvasom a 9-10. verset, erről majd délután fogunk beszélgetni, túlfeszíteni az idő keretét az Isten tiszteletnek. De szeretném feltenni a kérdést, hogy kik örvendeznek a mennyben? János apostol mennyei látásban kiket látott örvendezni és vigadozni? Vagy a következő kérdés az lesz, hogy mikortól örvendeztek és vigadoztak? a mennyei szent lények, és ezzel meg is mondtam, hogy kik örvendeznek. Azok a mennyei szent lények a 24 vénnel, akik bepillantást nyerhetnek a megváltási műnek ennek a záró szakaszában. Ugye azt mondják, hogy alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Itt álljunk meg egy pillanatra. Úgy tűnik ebben a világban, hogy az uralkodást az Úr, a mindenható kezében van. Ugye rögtön érezzük, hogy amikor beszéltünk itt a szombatiskola keretében a városok erkölcsi állapotáról, beszélgettünk az emberiség, egyáltalán az emberiség globális erkölcsi állapotáról, hogy vajon az emberiség úgy művelte a kertet, ahogy azt az Úr rábízta, sikerült-e neki megőrizni szinte azt az édeni körülményeket ezen a földön, és még sorolhatnánk azokat a globális problémákat, amelyek jellemzik a civilizációnkat. De ezek a körülmények arra mutatnak, hogy alleluja, uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Ki uralja ezt a világot ebben a pillanatban? Ugye? A világ fejedelme. Maga Jézus Krisztus is ugye beszélt róla, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. De tegyük fel a kérdést, hogy ha a sátán a világ fejedelme, akkor minden úgy történik, ahogy azt sátán elgondolja? Ugye milyen csodálatos dolog a délelőtti szombatiskolában a 6. kérdésnél, olvastuk azt, hogy nem múlik el Júdától a fejedelmi bot. Nem múlik el a lelki Izraeltől, a lelki Júdától se az a fejedelmi bot, amelyet a Jézus Krisztus a kezében tart. Egy másodpercig ne higgyük azt, hogy olyan dolgokat megtehet sátán, amire az Isten nem mondja azt, hogy igen, ezt most megteheted. Csak gondoljunk arra, hogy ott vannak az ártó szeleket visszatartó angyaloknak a szolgálata. A világtörténelem már rég befejeződött volna, hogyha az Isten nem mondaná azt, hogy még várjunk egy kicsit, hogy bárcsak mindenki megszentelődne, akit eddig elhívtam, hogy a megszentelődöttekért az isteni kegyelemben való részesülés következtében a tökéletességre eljutni emberek érdekében tart még a világtörténelmünk, ahol tart. Hiszen a bűn történelmét az Isten már lezárhatta volna. A bűnnek a következménye az már mindenki számára nyilvánvaló. Ezt senkinek nem kell bizonyítani, hogy a bűn halált nemz, és pusztulás jár az árnyékában. És ilyen szempontból ezeknek a körülményeknek a figyelembe vételével föl lehet tenni a kérdést, hogy jogos az angyaloknak és a mennyei szent lényeknek az örvendezése, hogy alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk. Kérdezem én, hogy miből táplálkozik az ő örömük? Mert nyilvánvaló, hogy ők azért örülnek, mert uralkodik az Úr, a mindenható. Vagy balgák és, bocsánat, megfontolatlanok és olyannak örülnek, ami nem létezik? Vagy hol van a különbség a két dimenzió között? Az, hogy mi itt a Földön örömtelenül nézünk a társadalmi feszültségek miatt a jövőbe, és látjuk vele szembe, hogy a mennyei szent lények meg örvendeznek. Miért örülnek? Mi adja az örömüknek és a vigadozásuknak a táplálékot, a tápanyagot? Miből táplálkozik ez az öröm? Egyáltalán mióta örülnek? Igen, föl lehet tenni ezt a kérdést. Mióta tart az örömük? Mióta nyilvánvaló az örömük? Szeretnék rámutatni János jelenések könyvéből a 11. fejezetnek a történésére, ahol a 7 trombita szó látomásnak az utolsó trombita szava hangzik el, ahol így kezdődik a trombita szó. E világnak országai a mi urunkéi, és az ő Krisztusáé lettek. aki örökkön örökké uralkodik. Megint egy olyan kijelentés, ami fölteszi azt a kérdést, hogy hogyan örvendezhetnek az angyalok annak, hogy a mi Istenünk a mindenható, amikor mi nem ezt látjuk, hogy ő a mindenható. De ha mi nem ezt látjuk, hogy ő a mindenható, de mégis mindenható, akkor ez miben nyilvánul meg? És a hét trombita szó látomásban, akik ismerik ezt a fejezetet, de akik nem ismerik, azoknak meg felolvasom, a 19. versben olvashatjuk azt, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláthatott az ő szövetségének ládája, és az ő templomában, és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Akik ismerik ezt a verset, értik, hogy miről van szó. Valójában ezen a versen keresztül érzékletessé válik azt, hogy korábban miért írhatta le János, és miért láthatta azt, hogy a világnak országai a mi urunkéi, és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. Sőt, a későbbiekben azt is olvashatjuk, hogy a hatalmát a kezéhez vette a 17. versben, és az ő országlását elkezdte. Mikor következett ez be? Ugye nagyon sokan azt szokták mondani, igen, valaki mondani akart valamit. Jó. Ugye sokan azt szokták mondani, hogy a mennyei szent lények azért örvendeznek, mert Jézus Krisztus kereszt halálával a bűn történelmére megoldás született. Igen, ez így is igaz. Örvendezni lehetett érte. Örvendezhetnek, és mi is örvendünk, és hálával dicsőítjük az Urat ezért a mérhetetlen áldozatért. De az igazi örömük, amikor elmondhatják azt, hogy az ő országlását elkezdte, hogy a világnak az országai az ő urája és Krisztusáé lették, aki örökkön-örökkön uralkodik. Ez mikor kezdődött el, drága testvérem? Tudunk-e úgy tekinteni a mennyei szentélyre, hogy a mennyei szentélyben folyó szolgálaton keresztül, hiszen ezt olvastuk a 19. versben, hogy megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, azaz be lehet látni az Isten templomába. És minden egyes hívő ember a Szentírás elbeszélése, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása alapján módja van szemlélni a mennyei szentélyben, illetve nem is csak a szentélyben, hanem a szentek szentjében folyó Krisztus által folytatott papi és főpapi szolgálatban. Tehát szeretném föltenni a kérdést, hogy miért és mikortól örvendeznek a mennyei szentléknek a mennyben? De ezelőtt csak azért, hogy a válasz még egyértelműbb legyen, szeretném feltenni a kérdést. Amikor történik egy országban egy politikai gondolkodásmód változás, és egy új hatalmi réteg kerül hatalomra, mi az első dolga, hogy mit változtat meg? Tessék? A törvényeket. Magyarán, amikor, ugye, hogy ábrázolja a királyokat a korabeli, a középkori különböző művészetek? Jogarral a kezükben. Ugye, a jogar a törvényalkotásnak a szimbóluma, és attól a pillanattól kezdve, hogy hatalomra jutott, elkezdi érvényesíteni a gondolkodás módjának a kifejezését különböző törvényeknek a megfogalmazásában és megteremtésében, és azoknak az alkalmazásában. És ezen van a hangsúly. És most szeretném újra feltenni a kérdést. Mikortól örvendeznek a mennyei szent lények? Amikor Jézus Krisztus elkezdte, nem a mennybe menetel, elkezdte a mennyben a főpapi szolgálatát. Nem tudom, tudjuk-e, hogy mi a különbség? Nagyon érdekes, inkább nem kérdést teszek föl. Az egyik legszentebb, és az egyik leginkább napjainkra szóló evangélium Jézus Krisztusnak a mennyei szentélyben folyó szolgálatának az üzenete. a keresztényeknek nem tudom hány százaléka, de közel 100%-ának fogalma nincs, hogy a mennyben van egy templom. És hogy ebben a mennyben, a szentek szentjében minden korszakban élő, minden egyes embernek a vétke ott van feljegyezve Jézus Krisztus vére által. Azt mondja, bemegy a szentek szentjébe, hogy azt megtisztítsa. Azért, hogy minden egyes embernek az életét megvizsgálja. Kérdezem, az atya kinek adta az ítéletet? A fiúnak adta az ítéletet. Miért? Mert nem volt rá méltó senki más. Csak Jézus Krisztus. Miért örömhír számunkra, hogy az Atya Jézus Krisztus tartotta egyedül alkalmasnak arra, hogy ezt a tevékenységet, azt a tevékenységet, hogy minden egyes emberi sorsot megvizsgálva, az emberek vétkének a szentélyben ott lévő nyomát eltörölve, megtisztítsa a szent helyet. Ez miért örömhír, hogy Jézus Krisztus végezheti ezt? Az egyszerű földi ember számára miért örömhír ez? Pontosan. Majd délután esetleg beszélhetünk róla, hogy miért fontos nekünk az, hogy Jézus a földre nem mint Isten jött el. Jézus Krisztus a földre emberi testnek hasonlatosságában. Azt mondja, mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de bűnt nem ismert. Azt mondja a Szentírás, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az atyával egyenlő, hanem fölvette a hozzánk hasonló, bűnrehajló emberi természetet, de bűnt nem ismert. Miért örömhír az, hogy egy ilyen személy, aki megőrizte isteni intelligenciáját, de felvette magára a megkísérthető Ádám bűnbeesés utáni állapotú testét. Ez miért örömhír számunkra, hogy egy ilyen ember vizsgálja meg az életünket? Tessék? Azért, mert együtt tud érezni. Ő pontosan tudja, mit jelent az, hogy megkísértetem abban, hogy elmaradt az ebéd, és este 9-kor hazaérek, és tudom, hogy nem lenne már szabad enni, mert elromlik az álmom, és fáradtan fogok ébredni, de az első az lesz, hogy kinyitom a hűtőszekrény ajtaját, és jól bekajázom, ugye? Ugye, bocsánat, ez egy nagyon emberi, nagyon egyszerű bagatel, kísértés, de amikor a meggyőződésemmel szemben cselekszem, ugye az kísértés. Drága testvéreim, én szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az angyaloknak az őrvendezése és az angyaloknak a vigadozása azért, mert Krisztus Urunk elkezdte az ő országlását, az ő hatalmát magához vette. Ez annyit jelent, hogy 1844. október 22-én elkezdte a főpapi szolgálatát. Az angyalok 1844. október 22-e óta örvendeznek, mert a Krisztus Urunk azt a bizonyos jogart, azt a pácát, amelyet az Atya adott egészen számára, hogy megítéljen bennünket, hogy a bűnét megvalló és a bűnét elrendező embernek a vétkétnek még a nyomát is eltörölje. A tenger mélyébe vesse, hogy még csak véletlenül se legyen róla többé emlékezés. És azoknak az embereknek, akik pedig nem rendezték el embertársaikkal és az Istennel a gyengéiket, azt pedig vissza fogja hárítani az adott személyiségre. Drága testvérem, az Isten mellett szolgálatot folytató mennyei szent lények azért örvendeznek, mert Jézus Krisztus elkezdte több mint 150 éve, elkezdte azt az isteni szolgálatot, amelynek a következtében egy tökéletes, tiszta, igazságos, bűntelen közeg jön létre. Van-e miért örülnünk? Amikor látjuk azt, hogy mennyi nyomor, betegség, bántás, szegénység, bizonytalanság, egzisztenciális zavar, és rengeteg szót lehetne még felhozni, mennyi problémával küzdünk, hogy ezeknek a hátterén, amikor az ember a mennyei szentek szentjében folyó szolgálatra tekint, vajon ez egy örökérvényű Istentől származó biztos ígéret arra, amiért van okunk örülni és örvendezni? Azt hiszem, mindannyian látjuk azt, hogyha mennyei magaslatokba gondolkozik és tekint az ember. Egy kicsit kitekintünk itt, az egyébként még a mai napig is a bűntől tönkretett, gyönyörűséges földünkről, hogyha még kitekintünk egy ilyen állapotú földről, és tényleg csak a mennyeit látjuk, akkor igazán elmondhatjuk azt, hogy van okunk örvendezni. És ez az ige szakasz, amelyet hoztam elétek a Jelenések könyve 19. fejezetében, beszél egy másik csodálatos ígéretről, és ez a csodálatos ígéret nem más, mint az, hogy meghívásunk van egy menyegzőre. Valószínűleg mindannyian tapasztaltuk már, milyen egy, lehet, hogy valaki lakodalomnak hívja, ami egy kicsit szabadosabb, vagy mértéktelenebb, de milyen az igazi mennyegzőnek a légköre? Milyen az, amikor a mennyasszony találkozik a vőlegénnyel? Nekem módomban állt az elmúlt hónapokban két fiam is megnősült. És tényleg egy jó, az egyik még csak ezután fogja kérni az áldást egy ilyen istentisztelet keretében a házasságukra, de a másik fiam ott a násznép közelségében, a házasság kötő teremben kérte ezt az áldást, és egy gyönyörű szép ünnepély. Hogy kérdezem, hogy mi szeretünk-e menyegzőre járni? És tudjuk jó, hogy a menyegzőnek a hangulata, amikor két teremtmény megtalálja egymást, és szövetségre lép egymással, az ráadásul nem is akármilyen szövetségre, mert örökös társai válnak egymásra. Örökös társaivá válnak egymásnak, hogy ismerjük-e ennek az örömét. És akkor most gondoljunk bele, hogyha ez szépnek és nagyszerűnek véljük, akkor ehhez képest milyen tökéletes találkozás és tökéletes ünnepség lehet az, amikor a mennyei vőlegény Jézus Krisztus találkozik a mennyasszonnyal. Azzal a mennyasszonnyal, akit egyébként ő készít föl. Az egy tökéletes találkozás lehet? Az egy tökéletes mennyasszony? Hogyan történik a mennyasszonynak a felkészítése? Hogyan történik a mennyasszonynak a felkészítése? Ilyenkor az ember egy kicsit zavarba van, mert a Szentírás egyik részben azt mondja, hogy mert az ő felesége elkészítette magát, ugye 19. fejezet 7. versének a végén van, és a 8. versben pedig azt mondja, hogy adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyorsba. Kérdezem én, most felöltözött, vagy adatott? Ugye? És ilyenkor az örök kérdést föl lehet tenni. Mennyi múlik rajtam? Mi múlik rajtam? Hogy enyém legyen a mennyasszonyi ruha. Tessék? Ennyi. Az odaszánás. És elhinni azt, hogy Jézus Krisztus elkészíti nekem, a Jézus Krisztus adja nekem a szenteknek az igazságos cselekedeteiben való felöltözésnek a fehér gyolcs ruháját. Kérjük-e? Drága jelenlévők, én azt hiszem, mi olyan sok mindent kérünk. Elektromos autózást. Jó, de nem. Én például igen, foglalkozom vele. Ugye, meg férfigó vagyunk, érted? Vagy hogy is mondjam, felújítani a nappalit. Vagy nem tudom, érted? Annyi félék vagyunk, és a fogyasztói társadalom annyi mindent kínál. Azt tudjátok, hogy egy etióp ember, bocsánat a kitérőért, egy etióp ember mitől számít gazdagnak? 16 vagyontárgynál több van a birtokában. bocsánat, hogy itt állok előttetek, ha veszem a szombatiskolám, a jegyzetem, a telefon, az énekes könyvem, ami rajtam van, ez több, mint 16. Nem tudom, értitek? Tehát ott, abban az ország, az egy gazdag ember. Mi pedig irdatlan mennyiségű kívánsággal vesszük magunkat körbe. De vajon kívánjuk-e, vágyva vágyjuk-e Jézus Krisztustól elnyerni a szentek igazságos cselekedeteit jelképező fehér gyógycsuhát? Bocsánat, amíg nem igényünk az Istentől elnyert tökéletesség, mert hogy ő munkálja az akarást is és a véghezvitelt is, de én ezt tudom blokkolni. Igen, kívánom azt a ruhát, de mellette dédelgetem a kis szeretett vétkeimet. Sőt, néha még ki is szolgálom. Nem tudom, érezzük, hogy a sokszor az örvendezéshez és a vigadozáshoz vezető útat magunk előtt vágjuk el. Magunk előtt tesszük járhatatlanná azáltal, hogy vannak ilyen dédelgetett, szeretett kis dolgaink, amelyektől meg kellene szabadulni, mert az Isten nem úgy adja számunkra ezt a ragyogó fehér gyorcs ruhát, hogy ezt ráhúzhatom a szennyes ruhámra. Ott egyszer és mindenkor a megtisztulásnak kell bekövetkeznie. És higgyétek el, sokszor olyan nehéznek tűnik ez. De amikor az ember ezért imádkozik, és nem tudom, emlékeztek, hogy az alapigékben mit olvastunk? Azt olvashattuk ott a 118. Zsoltárnak a 25. versében, hogy adj most nekem jó előmenetet, és mit tesz ennek érdekében? Segíts most, ó Uram, adj most nekem jó előmenetet. Szoktuk-e imádkozni, hogy ez a kis dédelgetett szeretet, és néha kiszolgált gyengeségemtől szabadíts meg? Azt a pillanatnyi örömöt okozó vétkemet ne tedd olyan kedvessé. Szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban egy tapasztalatot. Én 2000-ben keresztelkedtem, és az egyik keresztelő társam ott közvetlen a keresztelkedés előtt elmesélte, hogy az Úr hogyan szabadította meg. Egy sofőr emberről volt szó, és azt mondja, hát mint a legtöbb sofőrember, három nagy függősége van. Kávé, cigaretta, este a fröccs. Ugye? Tehát tipikus, ugye? Tehát ugye ismerjük ezt a társadalmi köt, és jó, ha csak ennyi. És azt mondta, én azért imádkoztam. Ő mit csinált? Azt mondja, ó Uram, szólt az Istenhez. Ő azért imádkozott, hogy egyszerre és ne fájjon. Szabadítsa meg egyszerre a három függőségétől, és ne fájjon. Ugye tudjuk jól, hogy a dohányzás, ugye a nikotin az egyik legerősebb függőséget okozó vegyszer. Nagyon nehéz tőle. Van, akik egész életen keresztül nem sikerül megszabadulni tőle. És azt mondja, nem hiszed el, eljött hozzám ezt az állatorvos. Kérdezte, nincs egy szálcik, tessék. Nem adnám hozzá egy kávét, de fröccs. És akkor csak ennyit mondott ki, de én nem kérek. Itt van. Szívd el, idd meg, de én nem kérek. És attól a pillanattól kezdve a szabadulás az övé volt. Nem tudom, érezzük, hogy rajtunk múlik a tiszta, ragyogó fehér gyorcs. Ezért mondhatja azt a Szentírás számunkra, hogy olyan kifejezően mondja, hogy az ő felesége elkészítette magát, de adatott néki az a tiszta, ragyogó fehér gyorcs öltözet. Drága testvéreim, egy csodálatos gondolat és ígéret a Szentírásból, hogy ezen a mennyegzőn mi találkozhatunk a vőlegénnyel. Azzal a vőlegénnyel, akinek a főpapi szolgálata kapcsán az egész menny vigadozik és örvendez. Azzal a vőlegénnyel, akit a világ vezetőjének, a világ egyes számú vezetőjének tekintenek a mennyei szent lények. Azt mondják rá, hogy az országlását elkezdte, a hatalmát magához vette. Mi vajon akarunk-e találkozni vele? Szeretnénk-e vőlegényként látni? Szeretnénk-e aktívan részt venni ezen a mennyegzőn, egy szép, ragyogó, fehér gyorsba felöltözve? János apostolnak van egy mondata, János evangélium a 3. fejezet 29. versében, akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki itt áll, hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Mi jegyesként tudunk-e Krisztusra egy tökéletes barátként tekinteni? Szeretném föltenni a kérdést, hogy Jézus Krisztus mindenkit szeret? Ugye az isteni lényéből fakadóan a szeretet az övé. Mindenki irányába. Esőt is, napot is át. Az igazakra is, és a gonoszoknak is. Minden áldásban részesíthet minden egyes embert. De szeretném feltenni a kérdést. Jézus Krisztus mindenkinek a barátja? Jézus Krisztus mindenkinek a barátja? János evangélium 15. fejezetében mondja, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert ti az én barátaim vagytok, mert hallgatjátok az én szavamat, és megcselekszitek azokat. A barátságnak érdekes módon már feltétele van. Ugye miért hoztam ide a barátságnak a képét? Azért, mert a barátság is egy szent szövetségkötés. Mint amilyen szövetségkötés a menyegzőn, a vőlegény és a menyasszonynak a szövetségkötése. Drága testvéreim, nekünk is, ahhoz, hogy mi örvendezni tudjunk Jézus Krisztussal való találkozásnak, hogy az reményként tudjunk tekinteni arra a pillanatra, amely reményeink szerint nem lehet olyan túl messze. Az ember mindig óvatos, mikor idői meghatározást kell mondani, mert értitek, szóval nem a miénk ennek a feladata nevesíteni. Azt tudjuk, hogy az idők jeleit az elmúlt néhány évben rohanó tempóban haladnak előre. De az Isten kegyelmét ismerve még nagyon sok időre lenne szükség, hogy minél több ember megtérjen. De szeretném folytatni azzal, hogy milyen csodálatos pillanat az, amikor az embernek az öröme és a vigadozásban abban merül ki, hogy vágyakozik arra a pillanatra, amikor találkozhat a világ megváltójával és teremtőjével. Azzal, akinek köszönhetjük a teremtést, köszönhetjük az újjáteremtést, és köszönhetjük az életünknek a fenntartását. Milyen csodálatos találkozás lehet, csak belegondoltatok már abban, hogy nem csak magával a világ teremtőjével és megváltójával, hanem a személyes űrangyalunkkal való találkozás. Én úgy szeretnék egyszer néhány dologért hálát adni. 2 héttel ezelőtt jöttem haza nyíregyházi szolgálatomból, és egy kamion felszorított a szalagkorlátra. Élve szálltam ki a kocsiból, minden személyi sérülés nélkül. Van okunk hálát mondani? Ugye, és az ember nem az anyagi kárt nézte, ami jelzem nagyon szerény. Ugye, most is azzal az autóval jöttem, nyomokban ott van rajta a találkozás, de a pillanat a szörnyű volt. Ugye, és az Isten megmentett. Olyan jó lenne ezeket megköszönni egyszer az őrangyalunknak. És én szeretnék most a záró szakaszhoz érve rámutatni egy igével, hogy ez nem egy passzív várakozás, reménykedni abban, hogy Jézus Krisztus eljön, mind a földi szentélyt, mind a mennyei szentélyt megtisztítva, ami szívünknek a szentélyét tökéletesen felkészít, vagy alkalmassá váljunk a vele való találkozásra, hanem ez egy számunkra is egy aktív, tevékeny részvétellel együtt járó találkozásnak kell lenni. A 110. Zsoltárban a következőt olvasom. A 110. Zsoltár fogalmaz meg számunkra egy nagyon aktuális üzenetet, amelyet jó, hogyha magunkkal hordozunk. Egy messiási proféciából idézek a 110. Zsoltár 3. verséből a következőt. A te néped készséges siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözékekben hajnalpír méhétől lesz ifjaidnak harmatja. Mit olvashatunk? Azt mondja, szentséges öltözékben. Az alapigénk hogy szólt? Azt mondta, hogy adj most nekem jó előmenetet. Tégy engem minél tökéletesebbé. Azért, hogy a ragyogó, tiszta, fehér gyorsba felöltözve egy szentséges öltözékben várhassam a veled való, a vőlegénnyel való találkozást. Azt mondja, és ennek van egy kifejeződése. Amikor az ember elnyeri ezt a szentséges öltözéket, akkor azt mondja, a te néped készséggel siet. Annyira beszédes, hogy a hívő élet az nem egy passzív élet. Szokták mondani, hogy milyen nagyszerű szolgálat az, amikor valaki szószékre áll és tanít embereket. Én erre azt mondtam, az igazi prédikáció az mindig akkor kezdődik, amikor lelép valaki a szószékről. Az igazi prédikáció az az egyszerű hétköznapunkban. Bocsánat, az előbb említettem ezt a balesetet 2 héttel ezelőtt, és majdnem 4 órás procedúra volt, ugye nem kellett rendőrt hívni, ismerjetek, nagyon kellemetlen történet, elismeri, nem ismeri el, körülmények, fölvenni jegyzőkönyvet, és a végén azt mondja nekem a felelősséget magára vállaló kamion sofőrje, ő nem is érti, hogy lehetek ilyen nyugodt. És én csak annyit mondtam neki, ne haragudjon, én se tudom, hogy vagyok ilyen nyugodt. Nem tőlem van. Én nem ilyen vagyok. Kaptam abban a pillanatban. És nem is tudjuk elképzelni, hogy az emberek mennyire figyelnek minket. Azt mondja, a te néped készséggel siet. Ez nem egy passzív várakozás. Ez igenis egy aktív, az Isten jellemét és az Isten beszédét és az Isten üzenetét képviselni képes közösséget jelent. Mind az Istennel, mind pedig emberekkel való egységben. És talán most jön a legszebb gondolat, amely örömöt szerezhet számunkra napjainkban. Azt mondja, hajnalpír méhétől lesz ifjaidnak harmatja. Szép mondat. És az ember csak sóhajt. Hol vannak az ifjai? Ugye az ember ilyenkor mindig a saját családjáról beszéljen, és nekem van 5 gyerekem. Ebből egy már megkeresztelkedett, de nem ott éli a hit életét, ahol szívem szerint én szívesen látnám. Van 3 nagyfiam, ebből az egyik annyit hinti az igét, hogy már keresztelkedők is származtak az ő missziójából, de nem hajlandó gyülekezetbe eljárni. A másik fiú 4 vagy 5 évvel ezelőtt azt mondta, hogy az Úr megszabadítja egy addiktív problémájából, ő attól kezdve gyülekezetbe fog járni, és ott van minden szombaton. Van egy fiatal, aki most nősült meg, 28 éves, ő még nem döntötte el, hogy hogyan. De bizonyos elvekhez ragaszkodik. És aztán van egy Down-szindrómás autista fiúcska, akitől meg ilyen döntést nem lehet elvárni. De ő is figyel. Pontosan tudja, hogy szombaton mi megengedett, és mi meg nem engedett. Nem tudom, értjük-e, hol vannak a gyerekeink? És ez egy csodálatos ígéret. Azt mondja, hajnalpír méhéből lesz ifjaidnak harmatja. Mi az egyes számú a következménye annak, hogy Jézus Krisztus eljövetele közel van? Az apák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az apához emeli. Olyan, mintha egy szörnyű nagy generációs szakadék lenne. Nem értjük. Ez is egy idők jelei. Itt vannak a környezetünkben, több százan vannak. Láttam a címlistájukat, láttam a nevüket, a telefonszámukat, csak éppen személyesen nincsenek itt. De nekem itt van örömhírként, le van írva, hogy hajnalpér méhéből lesz ifjaidnak harmatja. Drága testvéreim, néhány szösszenetet mondtam abból, hogy miknek is örülhetünk. Délután még néhányat fogok felidézni. De igenis, keresse meg mindenki a jelenések könyvéből, vagy például csak egy javaslat, ha van Biblia körötök, tűzétek ki, keresétek meg a jelenések könyve boldog mondásait, és vegyétek sorba ezeket a boldog mondásokat. Mit üzen ma nektek ezek a boldog mondások? Mert nincs annál szörnyűbb, amikor egy depresszív, beszürkült, befelé forduló keresztény embert látunk. Emeljétek föl a tekinteteket. Lássátok meg az örömmondónak lábnyomát, aki jót és igazat hirdet. Drága testvéreim, én bízom benne, hogy talán egy kicsit közelebb kerültünk ahhoz, hogy örömtelibb, és ha nem is a vigadozás a jó szó, de örvendező, keresztényi magatartás folytatva egy kicsit vonzóbbá tudjunk válni a körülöttünk élő emberek számához. Ehhez kívánok bölcsességet, erőt és az Isten vezetését. Amen.
Mennyei édesatyánk, drága jó Istenünk! Köszönjük Istenünk ezt a mai napot, megemlékezhetünk a teremtésről. Köszönjük ezt az emlékünnepet, amit adtál nékünk szent gyülekezésül. És köszönjük a találkozást testvéreinkkel és a mennyei szent lényekkel, akik meggyőződésünk, hogy jelen voltak. És köszönjük Istenünk, hogy újra tanítani szándékoztál bennünket. Segíts meglátni az igén keresztül is azt, amiért a mennyben a 24 vén és a bűnt nem ismerő mennyei szent lények már örvendeznek. Segíts meglátni azt, hogy a mi Úrunknak, Jézus Krisztusunknak az országlása már egy jó ideje elkezdődött, és ő az ő hatalmát magához vette. Segíts Istenünk örömhírként tekinteni arra, hogy a tökéletes igazságszolgáltatás záró szakaszában élünk, és ennek a befejezésével egy olyan tökéletes világ fog keletkezni az újjáteremtett földön, amelyben nem lesz bűn, és nem lesz pusztulás, fájdalom, sírás. Köszönjük ezeket az ígéreteket. Segíts ebbe belekapaszkodni. És segíts ezeket örömmel képviselni, úgyhogy mind a gyermekeinknek, mind pedig a körülöttünk élő emberek számára vonzó legyen. Krisztusunkért kérünk, áld meg a nap hátrevő részét. Te vezessél bennünket az előttünk álló héten, és minden keresztutunkban segíts te mellett hűségesen, engedelmesen részt venni. Segíts ebben, te vezessél minket a te szent lelked hatalmával, Krisztusunkért.